Mutorán mondtam, hogy ezen óra után, ugye 6-kor lehet kérdezni a házi feladatokkal kapcsolatban, még semmiféle kérdés nem érkezett hozzám. Tehát, hogyha szeretnék, hogy valamit mondjak, akkor még van durván másfél órájuk, hát írják föl egy kis papírra, ha van kérdésük. De hát, ha minden világos, akkor persze megyünk dolgunkra és csináljuk a feladatunkat. Múlt órán átugrottuk ezt a textúrázás részt, hogy tudjak beszélni a házi feladatokról, de hát most itt az idő, hogy ezt is kivégezzük. Ugye kétdimenziós textúrázásról lesz szó, ami annyit jelent, hogy a háromszögeinkre, ugye a csővezetéken úgyse tud más végigmenni, csak háromszögek, egy kép részleteit tapétázzuk föl. Tehát a kétdimenziós textúra egy tapéta. Az OpenGL tud egy- meg háromdimenziós textúrákkal is dolgozni, azzal nem nagyon fogunk foglalkozni a fél év során. Nekünk ez a kétdimenziós textúra, mint tapéta, tökéletesen megfelel. Tehát miről is van szó? Van egy képünk, amit szeretnénk rátenni, ráragasztani a geometriára, ugye a háromszög hálóra. Ugye ez valami megfeleltetés kell teremteni a különálló háromszögeink és a kép egyes részletei között. Azért, hogyha majd kiderül, hogy a háromszögnek egyik pontja föltűnik valamelyik pixelbe, akkor ezt a megfeleltetést alkalmazzuk arra, hogy kitaláljuk, hogy akkor melyik képelem, textúraelem, úgynevezett texel színe fog majd felhasználódni ahhoz, hogy a pixel színét meghatározzuk. Ugye a pixel az picture element, itten ezt a képet arra használjuk, hogy textúrázunk, tehát ennek az elemét texelnek nevezi a szakzsargon. Tehát ott tartunk, hogy kell egy megfeleltetést találni a háromszög pontjai és ennek egy részletek között, tehát kézenfekvő azt mondani, hogy akkor a képen, a textúrán is jelöljünk ki egy háromszöget, és keressünk egy olyan függvényt vagy leképzést, ami a textúrabeli háromszöget megfelelteti ugye a világban, a modellezési helyzetében, referencia helyzetében adott háromszögnek. Milyen ez a megfeleltetés? Ugye azt pontosan tudjuk, hogy az affin transformációk háromszöget háromszögbe képeznek le. Tehát ugye ha affin transformációk között keresgélünk, akkor bőven elég lenne azt garantálni, hogy mondjuk ez a csúcspont, ennek a csúcspontnak ez a csúcspont, ennek a csúcspontnak ez a csúcspont pedig ennek a csúcspontnak feleljen meg, mert mivel ugye affin transformációk háromszöget háromszögbe képeznek le, ebből már következik az, hogy akkor a háromszög belsejének minden pontja itt ennek a háromszögnek valamely pontja fog majd párosodni. Ugye affin transformáció az annyit jelent, hogy lineáris leképzésről van szó, tehát hogy most ebből az irányból nézünk, akkor az XY modell koordináta az az UV textúra térbeli koordinátáknak valamilyen lineáris függvénye, tehát akkor vannak konstant számaink AX, BX, CX, meg AY, BY, CY, amit ki kell találni ahhoz, hogyha a képen olyan UV koordinátájú pontnál vagyok, amelyik ugye a háromszög belsejében van, akkor az ide jusson. Illetve, ahogy előbb mondtam, ennek a csúcspontnak ez a csúcspont, ennek a csúcspontnak ez a csúcspont, ennek pedig ez feleljen meg. Ugye a képet szeretjük olyan koordinátarendszerbe ábrázolni, ahol a kép maximális mérete U egyenlő 1, vízszintesen és V egyenlő 1 függőlegesen, tehát a kép bal alsó sarka ebben a koordinátarendszerben a 0-0 pontnak, a jobb felső sarka pedig az 1-1 pontnak felel meg, függetlenül attól, hogy hány texelből áll ez az egész, tehát hogyha a felbontástól függetlenül lehet akkor ezt a megfeleltetést létrehozni. Ugye azt, hogy bármely két háromszög között találunk affin transformációt, ami az egyik háromszöget a másik háromszögbe viszi át, pedig úgy láthatjuk be könnyen, hogy megnézzük, hogy akkor az ismeretlen AX, BX, CX, AY, BY, CY változókra hány feltételt is határoz az meg, hogy ennek a csúcspontnak ez a csúcspont, ennek a csúcspontnak ez a csúcspont, ennek pedig ez kell, hogy megfeleljen. Tehát, hogyha ide például U1, V1-et írok be, meg ide is, akkor itt az X1, V1-et kell visszakapni. Ugye ez hány egyen lett? 2. Akkor ugyanezt eljátszuk az U2, V2-re, akkor a harmadik, meg negyedik, meg U3-ra, V3-ra, ötödik, meg hatodik, tehát 5 egyenletből álló kényszerem van, és hány ismeretlenem, ugye AX, BX, CX, AY, BY, CY, ugyancsak 6, lineáris, tehát ugye egy 6 ismeretlenes, 6 egyenletből álló egyenletrendszer, tulajdonképpen 2-3 ismeretlenes, 3 egyenletből álló egyenletrendszer, amit egyébként meg lehet oldani, ha csak nem fajul ez el, ha pedig megoldottuk, akkor a leképzés a kezünkben van. Jó. Na hát ezt úgy hívják, hogy paraméterezés, összerendeli a textúra teret, ugye a geometriával. Ugye ezt le is szeretnénk fényképezni. A fényképezés kimeneti csővezeték jól ismert. Tudjuk, hogy akkor ez a háromszög végigmegy egy művelet sorozaton, modellezési transformáció, kameratranszformáció, ugye a normalizált eszköz koordinátarendszert meglátogatja, viewport transformáció, és eljut a képernyőre. És ezek a lépések mind-mind lineáris transformációk. Tehát a képernyőn az XY pixel koordináta az itteni XY világ koordinátáknak ugyancsak lineáris függvénye. Ugye a háromszög fizikai képernyő koordináta rendszerbe kerül, és a hardware kitölti, azaz megkeresi az összes olyan pixelt, aki ugye a háromszög belsejében van, és fölteszi magának a kérdést, hogy akkor ennek a pixelnek mi lesz a színe. Ugye itt jön a textúrázás, akkor a pixel térből vissza kell verekednünk magunkat a textúra térbe, meg kell keresni azt a pontot, ami ennek a pixel középpontnak felel meg, és akkor innen a textúrából azt a textelt használjuk föl, ami ugye ennek a pontnak a megfelelője, ugye az egy szín, hát azt a színt fogjuk ide beírni. Ugye ez egy affin transformáció. Ez is egy affin transformáció. Két affin transformációból affin transformáció keletkezik. Affin transformációknak az inverze is affin transformáció, tehát az is affin transformáció, ami a pixelt átviszi a textúra térbe, azaz lineáris. Tehát az XY pixel koordinátáknak az itteni UV textúra koordináták lineáris függvényei. Ahol az AU, BU, CU, AV, BV, CV, azok konstansok ugye egy háromszögre. Hogyan lehet ezeket kitalálni? Hát nagyon egyszerűen úgy, hogy amikor a háromszög végigmegy a csővezetéken, és eljut fizikai pixel koordinátákba, akkor tudjuk, hogy a három csúcsa melyik pixelre esik, és a csúcspont viszi a kis hátizsákjába azokat a textúra koordinátákat, amit ugye a definíciónál a csúcspontokhoz hozzárendeltünk, és akkor megint eljátsszuk azt a dolgot, hogyha ide az XY-ba X1, Y1-et írok, akkor az U1V1-et kell visszakapni, a X2, Y2-t, akkor U2V2-t, és ez megint 6 egyenlet lesz, 6 ismeretlennel, amit meg lehet oldani. És hogyha megvannak ezek a paraméterek, akkor tetszőleges XY-hoz, behelyettesítve ebbe a lineáris leképzésbe, affin transformációba egy UV rendelhető, az UV alapján ugye megcímzi a hardware a képet, és kiveszi azt a színt, amit ide be kell írni. Jó? Ez a textúrázás, kétdimenziós textúrázás. Egyszerűnek hangzik, de van egy kis bökkenő. Ugye, tehát háromszöget kitöltjük, tudjuk, hogy ugye vízszintes pásztánként meglátogatjuk a belső pixeleket, és akkor mindig a pixellel egyen lépek jobbra, hogy a képernyő térben az egység a pixel. És akkor egy adott pixelnél a pixel középpontra alkalmazom ezt a lineáris leképzést, és belecímzek ugye a textúra térbe, ott U, a V a két tengely, és megkeresem azt a pixel középpontot, aki a lehető legközelebb van hozzá. És akkor annak a színét használjuk föl. Csak rálépünk a következőre, megint behelyettesítjük, kapok egy UV-t, megkeresünk a legközelebbi texel középpontot, azt használjuk fel. Ugye ez gyanús, valahogy olyan túl nagyot ugrottam itt, amíg egyetlen egy pixellel mentem arrébb, a nevető emberkémnek a szemét átugrottam. Ezek után erre a nevető emberkére gondolok itten. Tehát itt egyik pixelnek ez a pont felelt meg, a szomszédos pixelnek meg ez a pont felelt meg, ugye a nevető emberkemnek a szeme nyilvánvalóan hiányozni fog a képről. Ugye ilyennel már találkoztak jelekrendszerek, ezt úgy hívják, hogy belekakiltunk a mintavételi törvény lelki világába, a Shannon-Nyquist mintavételi kritériumot nem tartottuk be, ezért a nagy frekvenciás dolgok alacsony frekvenciás tartományra konvertálódnak, és aliasing jelenség bukkan föl. Ugye ez ismerős. Ez magyarul, és annyit jelent, hogy ha ezt a képet szeretném föltapétázni a háromszögre, akkor bizony minden pixelből illik mintát venni, mert hogyha nem veszek egy pixelből mintát, akkor az hiányozni fog a képről. Jó? Ez a Shannon Nyquist minta tételi tétel szemléletesen. Ha viszont ugye ez, a összetartozás olyan, hogy ilyen nagyokat kell ugrálnom, akkor ezt a dolgot csak úgy lehet megoldani, hogy a texeleket is nagyobbra változtatjuk, azaz a textúra térben egyfajta szűrést hozunk létre, tehát ahelyett, hogy átugornánk texeleket, a texeleket kicseréljük nagyobbakkal, amelyeknek a színe, az ottani tartomány, amúgy átugrandó tartománynak az átlagos színe. Ugye ez jelekrendszereknél úgy jön elő, hogy mintavételezés előtt garantálni kell azt, hogy a mintavételezett jel felső határfrekvenciájának, a mintavételi frekvenciának a felénél ne legyen nagyobb. Tehát egy alulátteresztő szűrőn kell átereszteni, és akkor megszűnik ez az aliasing jelenség. Hogy néz ki egyébként az aliasing jelenség? Ugye ha ezt textúra térből gondoljuk el, ugye a textúra térbeli kép rávetül a geometriára, és a geometriát meg hát egy adott képben élvezzük, hogyha ez a folyamat nagyítás, OpenGL slangben magnification, akkor látom az egyes texeleket külön-külön. Ez is elég ronda, de ez még nem sérti a mintavételezési tételt, mert ez annyit jelent, hogy túl mintavételezem az egészet. Ugye a mintavételezési tétel itt sérül meg, kicsit kinagyítva itt sérül meg, amikor is egy texel, egy pixelnek nem egy texel fog megfelelni, hanem jóval több, és hogyha ugye csak a pixel középpontokat vizsgálom, akkor ennek az lesz a következménye, hogy jó nagyokat ugrálok a textúra térbe, tehát hogy kvázi véletlenszerűen mazsolázok ki onnan színeket, tehát abszolút nem lesz fölismerhető az a kép, amit rátettem, hanem abból lett egy ilyen véletlenszerű válogatás, úgy hívják egyébként, hogy Bohari minta. Hogy ezt kellene eltüntetni szűréssel. Ami egyébként annyit jelent legegyszerűbb esetben, hogy egy dobozszűrő, hogy nem csak a pixel középpontját transformáljuk át textúra térbe, hanem a pixel összes pontját. Ugyanak van egy kiterjedése, a pixel az egy kis négyzet vagy téglalap a képernyőn, hát akkor ezt a téglalapot transformáljuk át, hogyha ez a transformáció homogénlináris transformáció, az egyenest egyenesbe visz át, garantálható, hogy a négyzetből egy konvex négyszög keletkezik. Hogyha ez a transformáció affin transformáció, akkor még az is garantálható, hogy egy négyzetből parallelogramba keletkezik, mert ugye a párhuzamosok megmaradnak. Tehát a feladat akkor a következő, képezzük ennek a kis pixelnek, mint négyzetnek a képét textúra térbe, és akkor azokat a texeleket átlagoljuk, azon texelek színét átlagoljuk, aki ennek az ősképnek a belsejében van. És az átlagszint kell ide visszaírni. És akkor ez a Moiré pattern, ez az aliasing jelenség megszűnik, mert hát lényegében egy szűrt mintavételezést végeztem el. Ezzel is van egy kis probléma. Ugyanis mennyi időm van egy pixelnek a színének kiszámításához? Ugye ezt a kérdést nagyon sokszor föltesszük a fél év során. Hát tipikusan 1-2 nanoszekundum. 1-2 nanoszekundum alatt meg kicsit irreálisnak tűnik kiszámolni, hogy egy négyzet itt milyen konvex négyszögnek felel meg, és adott esetben ott több millió texel színéből egy átlagot képezni. Ugye nincs rá egyszerűen idő. Ezért ezt a grafikus hardware ügyesen csinálja meg. Ahelyett, hogy ezt a bonyolult műveletet elvégezni, előre legenerál ilyen szűrt részeket, és ugye ahelyett, hogy korrekten kiszámolná, hogy a négyszegben mi az átlag, megkeresi azt az előre kiszámolt régiót, amelyik a lehető leghasonlatosabb arra, és egyetlen egy memória olvasással kikapja onnan a szűrt értéket. Na ezt az előre gyártott szűrést úgy hívják, hogy MIP-MAP. MAP az MAP, MIP meg multum in parvo, ha tudnak latinul, ez annyit jelent, hogy sok egyben vagy kicsiben. Az elv a következő. Tehát van egy nagy felbontású képem. Először minden négy texelből csinálok egy texelt, azaz megfelezem a felbontást, ahol egyetlen egy texelnek a színe, RGB értéke, a négy texel színeinek az átlaga. Aztán megint megfelezem a felbontást, megint négy texelből csinálok egyet, és így tovább, egészen odáig, amíg egyetlen egy texelem nem lesz, azaz egy texel pedig az összes színnek az átlagát fogja tartalmazni. És akkor ezek után, amikor ezt a szűrést meg kellene csinálni, akkor nem ilyen bonyolult régiókkal dolgozok, hanem megkeresem azt a négyszöget, ami itten valamelyik lekevert változatban már szerepel, ami a lehetőség szerint leghasonlatosabb az én négyszögemhez, és akkor ennek az átlag értéke meg innen egy memória olvasással kiolvasható. Ez a bitmap-elés. De van egy egyszerűbb szűrési fajta is, úgy hívják, hogy bilineáris szűrés. Ez a következőt jelenti, tehát ugye a normál, a legközelebbi szomszéd vagy matematikai mintavételezés azt jelenteni, hogy a pixel középpontját ugye áttransformáljuk textúra térbe, és megkeressük azt a texel középpontot, ami ezen ponthoz a legközelebb van. Ennél valamelyes jobb az, hogy nem csak a legközelebbinek a színét használjuk föl, hanem azt a négy szint, amely négy texel középpont közre fogja a mintámat. Tehát mind a négyet. Mégpedig úgy, hogy a négy texel színből súlyozott átlagot képzünk, amely súlyozás figyelembe veszi, hogy akkor ez a pont vízszintesen és függőlegesen mely texel középpontokhoz van közel. Azért hívják bilineáris szűrésnek, mert két lineáris szűrést csinálok, egyszer vízszintesen, egyszer pedig függőlegesen. Tehát először is, hogy akkor meghatározzuk ezt a négy texel középpontot, és számítunk egy súlyozott átlagot ezen szín meg ezen szín között, úgy, hogy ezt a szint ezzel a távolsággal, ezt a szint pedig ezzel a távolsággal súlyozzuk és összeadjuk. Tehát, hogyha ez a sárga pont, ugye a mintapontom U koordinátája ehhez a texel középponthoz lenne nagyon közel, akkor az ő színe teljes mértékben meghatározná ezt a szűrt szint. Ha meg ehhez lenne közel, akkor ennek a színe határozná, meg egyébként pedig lineárisan változik a kettő között. És pontosan ugyanezt játsszuk el itt is, a fölsőbb résznél, majd egy újabb lineáris interpoláció ezen meg ezen pont között szűr, úgyhogy ennek a színét ugye ezzel a távolsággal, ennek a színét pedig ezzel a távolsággal súlyozzuk és összeadjuk. Jó. Ugye ezeket a szűrési típusokat be lehet állítani, mégpedig külön arra az esetre, amikor is a textúra térből a képernyőre való vetítés minification, illetve magnification, tehát ez a második paraméter ennek a GL text paraméter függvénynek. Ugye a GL nearest azt jelenti, hogy a legközelebbi texelt választjuk ki, a GL linear pedig a bilineáris szűrést jelenti. Ugye OpenGL-ben MIPMAP is van. Hogy az eredmény ez, tehát a bilináris szűrés remekül működik túlmintavételezésnél a túl nagy texelek és megkülönböztethető texelek széleinek elmosásához, valamelyest nem sokat segít a alulmintavételezésnél, ugye amikor a mintavételi törvényt megsértjük, mert hát azért nem igazi alulátereztő szűrő az, ugye a MIPMAP ezzel szemben eltünteti ezt a durva mintavételezési hibát. Hát úgy persze, hogy elmossa, a más lehetőség nincs. Na, akkor nézzük meg, hogy hogy néz ki ez program szintjén, mert amit elmeséltem, az persze a grafikus kártya csinálja meg, nem nekünk kell, viszont nekünk fel kell biztatni a grafikus kártyát, hogy tényleg csinálja meg programmal. Hát először is a CPU-n létre kell hozni azt a képet, amit majd áttolunk a grafikus kártyára, és fölkérjük a grafikus kártyát, hogy akkor ezt használja textúrázásra. Másrészt pedig ugye az OpenGL könyvtáron keresztül vezérelni kell a paramétereket, például azt, hogy milyen szűrési módot használjon. Na, egy textúra az egy erőforrás, ugye erőforrásokat láttunk már, például Vertex Array Object, Vertex Buffer Object. Minden erőforrást az OpenGL úgy kezel, hogy először is kérnünk kell egy azonosítót, egy egész számot, ami ezt az erőforrást jellemezni fogja. Tehát most GL Gen Textures, ugye kérünk egy darab textúra azonosítót, nyilván cím szerint átadva, hogy ezt a függvény meg tudja változtatni, és akkor ez visszatér egy egész számmal. Ugye OpenGL állapotgép, ami azt jelenti, minden erőforrásnál ugye ez a filozófia, hogy akkor most ezt a textúrát nem fogjuk bele, textúra azonosítót nem fogjuk belerakni minden textúrával kapcsolatos függvénybe, azt előidézendő, hogy akkor ez a függvény most ezt a konkrét textúrát használja, hanem egyszer azt mondjuk, hogy bind, azaz ez az aktív, kétdimenziós textúra, és innentől minden textúrával kapcsolatos művelet ezzel a textúrával dolgozik, egészen odáig, amíg mást nem bindolok. Ez az állapotkép. Mit mondtam, programozónak nehezebb, mint mindegyik függvénybe belerakni, viszont ez hatékonyabb, mert a függvényeknek kevesebb paramétere van. Tehát bindoljuk azt a jelen pillanatban még üres textúrát, aminek az azonosítóját megkértük, mert hát először is föl fogjuk építeni. Például magunk implementálunk egy olyan függvényt, hogy load image, ami TGA, BMP, JPEG, PNG, vagy bármilyen formátumú képet beolvas. Vagy pedig ez a load image úgynevezett procedurális módon implementál egy kis algoritmust, ami egy képnek a különböző pixeleit, RGB értékeit föltölti. Ugye a házi feladatban is van egy erre való utalás, hogy a pillangó szárnyának a textúráját úgy kell megcsinálni, hogy annak a különböző régióit ellipszis, parabola vagy hiperbola azonosítsa. És hogyha a Tóth Ervin házi feladatát megnézi, ő ezt csodálatosan be is tartotta. Ugye mit jelent ez? Tehát létre kell hoznunk egy képet a CPU-n, az egy kétdimenziós tömb, ahol az egyesben, a kétdimenziós tömbben az, ugye az egyes elemek azok texelek, tehát ennek van egy R, G, B értéke, amit ki kell tölteni, aztán majd, hogyha folytatom a program elemzését, akkor majd látni fogjuk, hogy ezt majd átmásoljuk a GPU-ra, és a GPU fog textúrázni. Ugye a feladat az, hogy akkor ez a kép valahogy megszülessen. Az egyik lehetőség az, parabola, hiperbola, ellipszis, hogy hát ugyanebben a térben, most akármilyen koordinátarendszert hozzápasszolhatok ehhez a képhez, ugyanebben a térben definiálunk ilyen geometriai alakzatokat, ugye tudjuk azt, hogy például az ellipszis azon pontok mértani helye, akiknek a távolsága két adott ponttól, távolság összege két adott ponttól egy állandóval egyezik meg, tehát ez a pont azért van rajta az ellipszisen, mert a D1 meg a D2 távolság összeg az éppen az a C szám, amivel az ellipszis definiáltuk. Tehát akkor ugyanebben a koordinátorrendszerben fölveszünk két pontot, fölveszünk egy ilyen C számot, és akkor innentől bármely texel középpontról eldönthetjük, hogy az kívül van az ellipszisen, vagy belül van. Ugye, hogyha kiszámoljuk, akkor a texel középpont és a két fókuszpont közötti távolságot, D1, D2-t összeadjuk, és hogyha az nagyobbnak mutatkozik C-nél, akkor kívül van, hogyha ennél a texel középpontnál vagyok, akkor a D1, D2 kisebbnek mutatkozik, akkor pedig belül van. Jó? Akkor már két színű textúrát lehet csinálni. Hát aztán ugyanezt lehet folytatni, fölveszek két pontot, ha a távolság különbség egy adott szám, akkor ugye hiperbola régióit lehet azonosítani. Most nem akarom tovább firkálni azt az ábrát, de oda kéne rakni. Ha pedig ugye azt csináljuk, hogy fölveszek egy pontot, meg egy tetszőleges egyenest, és azt mondjuk, hogy vajon ehhez a fókuszponthoz van közelebb a pont, vagy pedig a egyeneshez, akkor egy parabola két régióját lehet azonosítani. Jó? Nézzék meg, hogy Tóth Ervin mit csinált. Vette ezt a három dolgot. Ugye az összesen 8 különböző eset, mert ellipszisen belül vagyok, hiperbolán belül vagyok, parabolán belül vagyok, vagy nem. Ugye ez összesen 8 kombináció. És akkor a 8 eredményhez 8 szint lehet hozzárendelni. Ezt még azzal is megbolondította, egyébként nagyon jó ötlet, hogyha valamelyikre, ugye a kisebb, nagyobb, az egyenlőség közelében van, tehát itt ez a D1 meg D2 mínusz C-nek az abszolút értéke kisebb, mint tudom én, a koordináta rendszertől függ, de 0,1, akkor viszont mindig fekete legyen. Tehát akkor ezeket szépen kifeketíti, egyébként pedig ugye a régiók meg konstant szint vesznek föl. Ez csak egy példa, engedjék el a fantáziájukat. De használják ezeket az explicit, implicit egyenleteket arra, hogy a szint kiszámítsák. És ugye nyilván egy for ciklussal végigmennek az összes pixelen, ellenőrzik, hogy akkor melyik régióban van, és az ellenőrzés eredménye megmondja, hogy ez a texel milyen színű. Na, ez van a load image-be. Ott van a kép a CPU memóriájába, hogy átoljuk a GPU-ra, GL Text Image 2D. Ennek van egy pár paramétere, ugye ez egy kétdimenziós textúra. Ha mipmappelek meg, akkor is, hogyha nem mipmappelek, meg kell mondani, hogy akkor most melyik mipmap szintet tolom át a GPU-ra. Nem szeretnék mipmappelni, nem akarom elbonyolítani a dolgomat. Egyébként annyival bonyolultabb, hogy akkor persze nem egy képet kell megadni, hanem annak a fele, aztán negyede, stb. Felbontású változatait is. Tehát csak a legfelső szintet, a nullás szintet fogjuk átpakolni, ugye ez a második paraméter. Ez egy olyan textúra lesz a GPU-n, amiben vörös-zöld kék információ tárolódik, tehát színes lesz, nem fekete-fehér mondjuk. Ugye meg kell mondani a textúrának a szélességét és a magasságát. Hát amikor fölveszem ezt a kétdimenziós tömböt, akkor én döntöm el, ugye mekkora lesz ennek a fölbontása. Hát amikor áttolom a GPU-ra, akkor persze azt is meg kell mondani a GPU-nak, hogy milyen fölbontást használjon. Na, bordert ugorjuk át. A utolsó három paraméter pedig azt specifikálja, hogy az a tömb, ez az image tömb, amiben én kiszámoltam a textúrát, az milyen formátumú? Hát olyan formátumú, hogy egy texelhez vörös-zöld kék tartozik, és ezek az értékek pedig floatok. Tehát ez egy float tömb, amiben háromszor széles székszer magasság szor darab float található. Border, hát vegyük mindig nullára, csak megemlítem, hogy mi ez. Akár a bilináris szűrésnél is gondolhatunk arra, hogy mi történik akkor, hogyha véletlenül a pixel középpontot a kép, a textúra szélére vetíti ez a transformáció. Ugye a bilináris szűrés mindig a 4 texelt választja ki, amit ugye ez a pont, ami ezt a pontot közre fogja. Na most, hogyha ide kerül a megfelelő pont, akkor ennek nem lesz 4 szomszédja, mert a jobb oldali szomszédok már hiányoznak a képről. Na ezt például ezt lehet megoldani borderrel, azaz olyan kép létrehozásával, ami a normális területen kívül még tartalmaz plusz pixeleket. Nem kell ezzel foglalkozni. Border nulla. Jó? Képünk ott van a GPU ölében, most már tudja is használni a saját memóriájába, már akár itt is be lehet állítani a szűrési paramétereket, tehát amikor ugye minificationről van szó, akkor például a legközelebbi texel középpontot választjuk ki, amikor magnificationről van szó, akkor pedig bilináris szűrést alkalmazunk. Mondom, ha MIP-meppelést választanak, akkor viszont gondoskodjanak arról, hogy az összes MIP-pep szintet átmásolták, mert különben nem fog működni nyilván. Jó, na ez az inicializálás. Aztán ugye valamikor föl kell rajzolni azt a geometriát, amire rátapétázzuk a képünket. A geometria végigmegy a megjelenítési csővezetéken. Vertex shader transformálja. Normalizált eszközkoordináta rendszerbe kerül, ahol a fix elemek vágnak, viewport transformáció, fizikai képernyő koordináta rendszerbe pedig a háromszög kitöltődik, meglátogatjuk a belső pixeleket, és azokra a belső pixelekre pedig lefut a pixel shader vagy vertex shader processzor. Ugye ennek a feladata a pixel színének a kiszámítása. A textúrázás itt zajlik, tehát nekünk ugye a pixel shaderben kell eljátszani azt a dolgot, hogy akkor most menjünk vissza a textúrába, és olvassuk ki azt a texelt RGB értéket, ami ehhez a pixelhez tartozik. Ugye ebben az eljárásban három résztvevő fog szerepelni, a pixel shader processzor, annak a programja, amit mi írunk meg. Az a textúra, ez a kép, ami már ott csücsül a GPU memóriájában, ő, ugye ezt a texture ID-vel lehet azonosítani, ő, megvan neki a szélessége meg magassága, de ezzel úgyse kell foglalkozni, mert ugye textúra koordináták 0-1-ben vannak, függetlenül attól, hogy az hány sorból vagy oszlopból áll. És a kettő között, tehát a kép és a pixel shader processzor között csücsül a mintavevő egység, sampler, ez is egy fix hardware, ami például a MIP-meppelést vagy a bilináris szűrést megcsinálja nekünk. Ugye ennek az algoritmusát nem lehet változtatni, tehát vagy MIP-meppelünk, vagy bilinárisra szűrünk, vagy legközelebbi szomszédot választunk. Van még más, amiről nem volt szó, de lényegében ez a három legfontosabb. Ezeknek az algoritmusát nem lehet megváltoztatni, ez egy fix hardware, de azt a hardware-t nekem használni kell. Tehát a pixel shader processzor felől igazából én ezt a mintavevő, mindezett sampler egységet látom. Ezt kérem meg, hogy akkor szedd össze azokat a texeleket, ami most a szűréses kell, végezz el a szűrést, és rögtön tér vissza a szűrt értékkel. Ugye a mintavevő egység pedig ugye a memóriából dolgozik. Két kapcsolatot kell akkor létrehozni, a pixel shader program és a mintavevő egység, vagy szűrőegység, és a szűrőegység és a kép között. Na nézzük meg, hogy ez hogy történik. Egy pillanatra előre ugrok, ez a pixel shader. Ugye a pixel shader annyit fog csinálni ezzel a texture egy darab gépi utasítással, hogy megcímez egy szűrőegységet, egy sampler unitot, egy címmel, UV koordináta párral, ugye ez az egység elvégzi a szűrést, és vissza fog térni ugye egy RGB értékkel, egy színnel, ami majd a pixelhez fog tartozni. Tehát jegyezzük meg, hogy a mintavevő egységet azzal a változóval illetjük a programba, hogy sampler unit. És ez egy uniform változó, mert ugye egy háromszög fölrajzolásánál ezen nem lehet változtatni. Hát ugyanazt a képet fogom föltextúrázni arra az egy darab háromszögre. Jó. Tehát akkor először be kell állítani ezt a sampler unitot, az uniform változó, láttuk, hogy kell uniform változóknak értéket adni, közvetlenül nem lehet, először le kell kérdezni az ő sorszámukat, ugye GL get uniform location, tehát ennek a shader programnak a sampler unit nevű változóját megkérdezem, hogy ő hányadik, hát kapok egy számot, 0, 1, 2, ugye ilyenekre kell számítani, és akkor ezen szám alapján most már értéket adhatok neki, azt mondom, hogy ez legyen a rendelkezésre álló mintavevő egységek közül a nulladik. Ezeknek egyébként az OpenGL oldaláról fix nevük van, ugye GL Texture 0, GL Texture 1, GL Texture 2, és így tovább. Ugye az esetek döntő részében egy program egyetlen egy textúrát akar rátenni a háromszögre, de olyan eset is előfordulhat, amikor egyszerre több textúrával szeretnénk dolgozni, és például összeszorozzuk a különböző textúrákat. Tehát akár több textúrázó vagy mintavevő egységet is lehet kötni egy pixel shaderhez. Szóval most csak egyet fogunk, a nullásat. Köthetném az egyeset is, tök mindegy, most a nullásat kötjük. Tehát beállítjuk ebbe a sampler unitba a nullás értéket. Jó? Tehát akkor ez a kapcsolat megszületett. És akkor most meg kell csinálni a másik kapcsolatot is, a GL Texture Zero-val. Hát aktiváljuk akkor most az OpenGL oldaláról a nullás mintavevő egységet. Ugye ez a sampler változó most nulla, tehát a GL Texture nulla konstans alapján lehet az OpenGL szintjéről megcímezni. Ugye az garantált egyébként, hogy a GL Texture van, az a GL Texture 0 plusz 1. Tehát nem kell ilyen switch-jel szétszedegetni. Tehát aktiváljuk, és bindoljuk a textúránkat az azonosító alapján, aminek az lesz a következmény, hogy ez a kapcsolat, bocsánat, ez a piros nyíl itt megszületik. Tehát amit kiolvasok a mintavevő egységből, az abból a képből jön, amit valamikor én CPU-n létrehoztam, és a GL Texture is 2D-vel meg a GPU-ra átmásoltam. Jó, bindoljuk a geometriát, azt mondjuk, hogy draw erase, ugye akkor háromszögeket szépen fölrajzol, összesen n vertex darabot láttuk. Háromszögek végigmennek a megjelenítési csővezetéken, ugye a háromszögek csúcspontjára a vertex shader lefut. Na most, ha textúrázni szeretnénk, akkor abszolút tipikus az, hogy a vertex shader normális bemenetei, amelyek a háromszög dékát koordinátáit tartalmazzák, még ki vannak egészítve egy tulajdonsággal. Mi ez a tulajdonság? Hol van ez a csúcspont a textúra térben? Ezt UV-nek szoktuk nevezni. Tehát ugye a nullás bemeneti regiszterben majd az fog jönni, hogy akkor ez a háromszög a referenciahelyzetében, világkoordináta rendszerben milyen XY koordinátákkal rendelkezik, az egyes bemeneti regiszterben pedig az jön, hogy textúra térben ennek a háromszögnek ez a csúcsa hol van, mi az UV-je. Ugye mindig a bemeneti a pozíciót át kell transformálni normalizált eszközkoordináta rendszerbe. Mint mindig ez a ModelView projekciós transformációval lehetséges, ugye 4x4-es matrix szorzás, és hát ahhoz, hogy ezt meg lehessen csinálni, a két elemű vertex positiont kiegészítjük háromdimenzióba és homogén koordinátákba. Jó, a GL position az, amiből a vágó hardware kiszedi a pont helyét. Na most a csúcsponthoz tulajdonságokat lehet rendelni, most a tulajdonság, ami majd követi a pontot, az a UV, vagy most akkor innentől textcord, melyik pozícióján vagyok a képnek, amit ugye a háromszögre föl kell mappelni. Hát ez ugyanaz, ami jött. Ezt nem változtatom meg. Ezt egyszerűen értékül adom. Ugye ott kimeneti változó, emlékezzünk vissza, ezt egy párszor még el fogom mondani, úgyhogy ha álmukból fölébresztik önöket, akkor is eszükbe jusson. Akármilyen tulajdonságot itt az óttal hozzákapcsolok egy csúcsponthoz, az követi a csúcspontot, és interpolálódik, tehát midőn új pontok keletkeznek, például a rasterizáció ágán, mert ugye a rasterizáció megkeresi az összes pixelt, aki a háromszög belsejében van, tehát ott új pontok születnek. Az új pontok tulajdonsága a csúcspont tulajdonságának interpolált változata lesz, tehát a háromszögön belül ez a textcord szépen simán lineárisan fog változni az egyik csúcspontból a másikra. Nekünk pontosan ez kell. Ugye az a lineáris függvény, amit kitaláltunk, pontosan így valósul meg. És amikor rasterizáció végén pötyögnek ki a pixelek szépen egymás után, akkor jön a textcord interpolált változata, tehát ez a textcord ugyanaz, mint ez. Érték szerint persze nem ugyanaz, mert ide beírtam a három csúcsban valamit, a sok-sok pixelben pedig annak a három értéknek az interpolált változatát kapom meg. A pixel shadernek egy szint kell kiszámolnia, a textúrázás azt jelenti, hogy ezt a szint a textúrából vesszük ki, mégpedig a textúra azon helyéről vesszük ki, amit az interpolált textúra koordináta megcímez. Ugye ez a texture utasítás. Ezen a sampler uniton keresztül az interpolált UV-kkel megcímezve kikapunk egy értéket, és már emögött ugye a szűrés is megvalósul. Hát ez egy textúra, két háromszög, amire procedurálisan egy saktábla van vetítve. Hát nyilván ugye ezt végigmegyünk az összes Excelen, mindenki tudna olyan programot produkálni, ami fekete-fehér, azt a következő sorban pedig éppen ellentétes fázisban van. És ezt textúráztuk rá erre a két háromszögre. Hát itt interaktíven módosítgathatom a csúcspontokat. Ugye azt látjuk, hogy a kép, ami a háromszögön van, az igazából állandó, csak ez olyan tapéta, ami gumiból van, tehát hogyha a háromszöget elkezdem nyújtogatni, akkor a kép is vele torzul. De az a kép, amit rátettem a háromszögre, az mindig ugyanaz. Jó, és akkor lehet vele szórakozni. Ennek van egy más, mindjárt elmondom, hogy mi van egy másik funkciója is, akár ilyen mintát is rá lehet tenni. Mindjárt megmutatom, hogy hogyan. De hát semmi különlegesség. Gyorsan menjünk végig, szokjuk a programokat. Ugyanaz, mint a házi feladat keret. Ugye azzal kezdődik, hogy majd ezt a major meg minor version, tehát 3.3-as OpenGL-t fogunk beállítani. A fájl elején ott vannak azok a C függvények, amikkel le lehet kérdezni, hogyha valami nem sikerült, akkor mi volt konkrétan a probléma. Tehát például milyen szintaktikai hibákat követtem el a vertex shader meg a pixel shaderbe. A vertex shader meg a pixel shader forrásban egy string, ide bele gyilkoltuk, mint karcsillag. A vertex shader jelen esetben úgy néz ki, hogy model view projekciós transformáció 4x4-es matrix. Hát ahogy láttuk, ugye a bemeneti regiszterek közül a nullásban várja ez a vertex shader a pont helyét, az egyes bemeneti regiszterben meg ennek a pontnak a helyét textúra koordinátákban. Tehát melyik rész kell fölvetíteni erre a háromszögre. Ugye van neki a kimenete, a csúcsponthoz tartozó textúra koordináta, amit egy egyszerű másolással állítunk elő, és hát egyébként pedig, mint mindig, a pontot referencia helyzetből át kell transformálni normalizált eszköz koordináta rendszerbe, ugye ez a vertex shader feladata, ami a model view projekciós transformációval való szorzással megtehető. Egy kicsit fölnagyítom, akkor tá jobban látják. Pixel shader vagy fragment shader, ennek a uniform változója az a szűrőegység, amin keresztül látom a textúrát, megcsinálja nekem a szűrést. Van egy másik uniform változója, az pedig hát igazából egy bulként használom, az majd itt. Azt fogja megmondani, hogy egyszerű textúrázással az interpolált textúra koordináták alapján belecímzünk az előre elkészített textúrába, vagy pedig ezt az egészet, magát a textúrázást tekinthetjük úgy is, mint egy függvényt, aminek a bemenete az UV vagy textcord, és a kimenete pedig egy RGB, és ezt a függvényt pedig nem feltétlenül csak úgy lehet realizálni, hogy a függvény értékeket egy képbe tárolom, hanem úgy is lehet realizálni, hogy megírom annak a programját, ami a függvény értékeket megcsinálja. Ugye ezt hívják procedurális textúrázásnak, ráadásul ez most akkor olyan textúrázás, ahol a program maga a GPU-n fut. Tehát az is GPU procedural a között választ, hogy akkor most a GPU számolja ki ennek a függvényét, vagy pedig a függvény helyett az előre letárolt képben szereplő értékeket használjuk. Hát egyébként ezt úgy csinálja meg, hogy meghívja ezt a Mandelbrot függvényt. Ugye a Mandelbrot függvény most az UV-t, meg az UV-nek egy kicsit eltranszformált változatát úgy tekinti, mint egy komplex szám valós meg képzetes része. Ugye két szám tekinthető úgy, mint egy komplex szám valós meg képzetes része. És akkor elkezdi a Z egyenlő Z négyzet plusz C, ez a, ugye a Z négyzet plusz C függvény, Z négyzet plusz C a kifejezésnek a kifejtése, hogyha az E két komponense komplex szám, elkezdi ezt az E négyzet plusz C függvényt iterálni, tehát végrehajtja 10,000-szer, és azt nézi meg, hogy ennek során mikor lép ki, ha kilép egyáltalán a kettő sugarú körből. És akkor ez egy szám lesz, és ennek a számnak ez a szám fogja meghatározni, hogy milyen szint írunk be. És akkor az az ábra keletkezik, amit láttunk. Hogy mi értelme van ennek az egésznek, de ezt egy Mandelbrot halmaznak hívják, ezt majd fél év végén el fogom mesélni, de ehelyett bármilyen hasraütésszerű függvényt is berakhatnak, hát az is valami szint elő fog állítani a textúra koordináták alapján. 4x4-es mátrix, ugye a CPU oldalon, hogy a modellview projekciós transformációt össze tudjuk rakni, van egy négy elemű vektor, három elemű is, tehát a Descartes koordinátákkal is lehet dolgozni, meg két elemű is, ugye kamera ugyanaz, mint láttuk, tehát ugye kamera középpont, szélesség, magasság, ugye kameráról mit kell tudni? View, projekciós transformáció, két 4x4-es mátrix, mert ezeket a transformációkat kell alkalmazni a pontokra, tehát most akkor ugye objektum orientáltan mi az, hogy kamera? A kamera az, aminek van V meg V művelete. És ezek 4x4-es mátrixot adnak vissza, hogy a V az a művelet, ami a kamerát eltolja úgy, a világot is persze, mert ugyanezt a transformációt alkalmazunk a világ pontjaira, eltolja úgy, hogy a kamera középpontja az origóba kerüljön, a P pedig skálázza a kamera téglalapját úgy, hogy a szélesség meg a magasság kettő legyen, mert normalizált eszközkoordináta rendszerben a kameránk egy négyzet, -1, -1, 1 sarokpontokkal. Meg ugyanezeknek a mátrixoknak az inverze is kell, mert a bemeneti csővezetéken a pontot pontosan visszafelé kell végigvezetni a transformációs láncot. Jó. Globális változó kamera. Itt az egy darab négyszögünk, quad, ami két háromszög. Konstruktorba valami kezdeti értéket adunk, valamilyen koordinátarendszerbe, tehát világkoordinátarendszerbe, ugye ez a négy Descartes koordináta pár, hol van a pont, legalábbis a négy csúcspont, legalábbis amikor először megjelenik, és a négy ponthoz hozzárendeljük azt az információt is, hogy akkor ez a négy pont textúra térben hol van, tehát hogyan kell tapétázni a képnek, melyik része fog rákerülni az egyes háromszögekre. Ugye a textúra tér az 0-0-tól egy-egyig terjed, ugye azt látjuk, hogy a négyszögre a teljes képet rávetítettük. Generálunk egy vertex-szerű objektumot, ugye minden tárgy, minden objektum az egy vertex-szerű object OpenGL-be. Ahhoz két tányérkért vertex buffer object tartozik, nyilván az egyik a csúcspontokat, a másik pedig a textúra koordinátákat tárolja. Ugye a nullásba berakjuk a csúcspontokat, ez ugye dynamic, mert tehát interaktíven változtatom, ugye láttuk, hogy én annak a sarokpontjait vezérelhetem, és az egyesbe pedig berakjuk az UV-ket, ami egyébként statikus, mert azt meg nem változtatjuk meg. Ugye itt rendelkezem arról, hogy a csúcspontok Descartes koordinátái azok a nullás bemeneti regiszterébe másolódjanak át a vertex shader processzornak, a csúcspontok UV-jei, textúra koordinátái pedig az egyes bemeneti regiszterbe másolódjanak át. Miért láttunk múltkor? Akkor jöjjön a textúra, tehát szépen fölveszek egy image, viccer helyt, tömböt, és akkor föltöltöm az összes értékét, vörös, zöld, kék, ugye mind a három érték ugyanaz, ez a luminance, tehát ez egy fekete-fehér jellegű kép lesz, amit szépen ugye XOR művelettel saktáblásítunk. Ugye textúra az erőforrás, tehát először generáltatunk az OpenGL-el egy textúra azonosítót, bindoljuk, mert ezt a textúrát fogom megcélozni, GL Text Image 2D, az image tömböm átmásolódik a GPU-ra, hát innentől le is törölhetem a CPU-n az image tömböt, mert most a GPU-n van nekem több továbbá már nem szükség, nincs rá szükségem, és a szűrési paramétereket is beállítjuk, most minification, meg magnification esetére is a lineárt, a bilineáris interpolációt. Jó, hát amikor interaktíven szórakozok a négyszöggel, akkor ez a Move Vertex fog meghívódni, ugye ezt ahhoz kapcsolom, hogy klikkentek egyet a képernyőn, ugye ott a klikkentésbe a kurzor pozíciót át kell transformálni normalizált eszközkoordináta rendszerbe, ugye a bal alsó sarka az ablaknak -1, -1, jobb felső sarka +1, +1, és ezzel az információval a bemeneti csővezetéken kell végigmenni, hogy utána a pont világkoordináta rendszerben beépüljön a modellembe. Ugye a bemeneti csővezeték azt jelenti, hogy alkalmazzuk rá az inverse kamera projekciós és az inverse kamera view transformációt. Mert világból a normalizált eszközkoordináta rendszerbe V és P transformációval megy át, akkor visszafelé P inverse, V inverse jön. Jó, hát akkor ebben a ciklusban ugye végigmegyünk a négy csúcsponton, és megkeressük, hogy akkor a kurzor klikkentése melyik ponthoz volt a legközelebb, mert nyilván azt akartam odébb vinni, és odaugrik. Ennyi az interakció, nem egy bonyolult dolog. Ugye az értéket kap, és akkor visszaírom abba a tömbbe, ami a GPU-n ugye ezt a négyszöget tárolja, a négy csúcspontot, a geometriát megváltoztatom, a textúra koordináták azok fixek. Ami a fölrajzolást illeti, ugye bindolom ezt a vertex-szerű objektumot, mert ezt fogom fölrajzolni. Transformációkat beállítjuk, lekérdezzük a uniform változóknak a helyét, először az MVP, a 4x4-es mátrixot, és meg hát igen, és azt be is állítjuk az itt kiszámolt kameratranszformációnak megfelelően. Aztán lekérdezzük az is GPU procedural változónak a helyét, és beállítjuk a CPU-n élő, ugyancsak is GPU procedural nevű változónak megfelelően. Lehet, ugye több programot írok párhuzamosan, egyet a pixel shadernek, egyet a vertex shadernek, egyet a CPU-nak. Ha használhatom ugyanazt a változót a CPU-s programom, ezt a változó nevet a CPU-s programomban, mint például a pixel shaderbe, az összekapcsolás úgysem név alapján történik, hanem ezzel a get uniform location hívással. Jó, akkor beállítjuk azt is, és akkor jön az a pár sor, ami a textúrák felépítéséhez, ugye a szűrő egységgel való összekapcsoláshoz kell. Lekérdezzük a texture unitnak a helyét, akkor beállítjuk, ugye nullás textúrázó egységet fogjuk használni, azaz ezt is kell aktiválni, tehát GL Active Texture, GL Texture Zero, tehát ez a zero, ez ugyanaz, mint ez. És bindoljuk a textúrát, hogy oda kapcsolódjon a másik végére, és fölrajzolunk egy darab négyszöget, egy darab négyszög, az egy triangle fan. Akkor a négy csúcspont felsorolása után egy négyszög keletkezik. Virtuális világban egy darab négyszög van, hogy Oninitnél viewportot beállítjuk, ezt a négyszöget megkreáljuk, a programokat lefordítjuk, szerkesztjük, áttoljuk a GPU-ra. Felrajzolás, letöröljük a képernyőt, ezt az egy darab négyszöget felrajzoljuk. A dupla bufferelésnél a két buffer szerepet cserél. Ha lenyomom a space-t, akkor ez az isGPU procedural ellentétjére változik. Tehát itt tudok a két textúra között váltani. Egyébként, amikor a egérgombot nyomom le, akkor pedig a operációs rendszer pixel koordinátáit átváltoztatom a normalizált eszköz koordináta rendszerbeli koordinátákká, és ugye meghívjuk azt a move vertexet, amit az előbb láttunk. Ennyi. Ja, akkor tartsunk szünetet. Jó, folytassuk akkor egy kis képnézegetéssel. Ugye a textúrázásnak a legegyszerűbb alkalmazása egy olyan programocska, amivel meg tudjuk nézni a képeinket. Akkor látjuk a képet, hogyha a kép a rastertárban van. A rastertárba csak úgy nem lehet bevinni információt, valamikor lehetett OpenGL 1, 2, 3, még lehetett, de mi már ugye 3.3-ast használunk, ahol ez történetesen tiltott, nem létező művelet. Nem véletlenül nem létező művelet, mert hát a GPU-t nem azért találták ki, hogy képeket nézegessünk vele, hanem arra találták ki, hogy játszunk, és a csővezeték az roppant optimálisan és nagy sebességgel menjen végig. És olyan gonoszság, hogy akkor most a csővezetéket kikerülve a rastertárat a CPU-ról bizgáljuk, ez nem fér bele. Tehát képet úgy lehet a rastertárba beleimádkozni, hogy textúrázunk. Azaz a képet először textúraként definiáljuk, és utána végigküldünk a csővezetéken egy geometriát, háromszög hálót, két háromszöget nyilvánvalóan, amire rátextúrázzuk a képünket, hogy a háromszögek rasterizálódnak, a textúra leképzés a háromszög pixeleit, majd a textúra színei alapján beállítja, és akkor keletkezik a számunkra a kép. Nézzük meg ennek a megvalósítását. Tehát a rajzolás célterülete a képernyőn, ez a képernyő, ugye a viewport, aminek van egy bal alsó sarka pixel koordinátákban, meg van szélessége, magassága, ami egy jobb felső sarokhoz vezet. Ebben szeretném a saját képemet megjeleníteni, már nem az én saját képemet, amit valahol szereztem, megjeleníteni. Kell tehát egy olyan geometria, amely pontosan ezt fedi le. Mégpedig célszerűen úgy, hogy egy pixelt egyszer fed le, hogy felesleges átrajzolás ne következzen be. Hát kézenfekvő a választás, hogy vegyünk egy olyan téglalapot, amely pontosan olyan akkora, mint a viewport, és megfelelő koordináta rendszerben ezt a téglalapot nagyon könnyen lehet definiálni, ugyanis normalizált eszköz koordináta rendszerben a viewport téglalap, meg a kamera téglalap is, -1, -1, 1 sarokpontú négyzet. Tehát egy olyan négyzetet fogok definiálni geometriaként, aminek ugye akkor a bal alsó sarka -1, -1, jobb felső sarka +1, +1. És akkor a vágás, azt tudjuk, hogy meg is tartja, nem fog ebből lefűrészelni semmit. Erre kell föltextúrázni a képet. Ugye a textúrázás annyit igényel, hogy ugyanezt a négyszöget, két-háromszöget textúra térben is definiálni kell. Ugye a textúra térben a kép bal alsó sarka 0-0 pont, a jobb felső sarka az 1-1 pont. Ugye az összerendelés pedig úgy zajlik, hogy akkor a geometrián pontjaihoz, megmondom, hogy a textúra térben ez a pont hol van, tehát a -1, -1 normalizált eszközkoordináta rendszerbeli pont, az nyilván a kép bal alsó sarkát kell, hogy jelentse, textúra térben 0-0, a +1, +1 normalizált eszközkoordináta rendszerbeli pont a jobb felső sarkát, textúra térben 1-1. Jó. Na ez a két háromszög végigmegy a csővezetéken, rasterizálódik. Az összes pixelt, igazából aki a viewporton belül van, a hardware szépen egyenként meglátogatja. A textúra koordináták, akik itt 0-0-ák voltak, itt meg 1-1-ek voltak, szépen simán, lineárisan a hardware által pixelről pixelre változnak, tehát belül valahol 0 és 1 közötti értéket vesznek föl, és akkor ezzel az UV párral, interpolált textúra koordinátával címzünk bele a képbe, szűrőegység visszaadja a színt, és azzal kiszínezzük a pixelt. Kép föltűnik. Na most, ez egy kicsit csavarjunk a dolgon. Mi van akkor, hogyha ezt a négyszöget elkezdem forgatni? Ugye a négyszög viszi a képet, tehát akkor a kép is forog. Mi van akkor, hogyha ezt a négyszöget fölnagyítom? Hát a négyszög viszi a képet, a képnek egy részletét fogom, sokkal nagyobban látni. Mi van akkor, hogy ezt a négyszöget eltolom, kép eltolódik ugyanúgy. Tehát lényegében ugyanazokat a transformációkat lehet végrehajtani a képre is. Affin, vagy ugye a Matrix-al megvalósítható homogénlináris transformációkat lehet megvalósítani a képre is, amit ugye a geometriára. Jó. De mi van akkor, hogyha ezzel sem vagyok elégedett, hanem valami nem lineáris hatás kellene? Ugye az nem igazán működik, hogy akkor a vertex shaderben a csúcspontokat nem lineáris transformációval visszük el. Miért? Mert az összességében nem lesz olyan hatás, mint hogyha a képre alkalmaznám ezt a nem lineáris hatást, mert csak homogén lineáris transformációkra garantált az, hogy azok háromszöget háromszögbe képeznek le. Tehát, hogyha a csúcsokra alkalmazok valamilyen függvényt, aztán a keletkező pontokra meg ráillesztek egy háromszöget, nem lineáris esetben az nem lesz ugyanaz az eredmény, mint hogy a pontokat egyenként transformálnak. A transformáció bevezetésénél éppen ezért mondtuk, hogy korlátozzuk magunkat csak háromszögekre és csak homogén lineáris transformációkra. De először azért nézzük meg, hogy lehet ezt az egyszerű képnézegetőt megcsinálni. Tehát ami a geometriát illeti, egy olyan téglalap, ami a teljes viewportot lefedi, közvetlenül normalizált eszközkoordináta rendszerben, ugye ezzel a négy csúccsal rendelkezik. Ugye -1, -1, -1, -1, -1. Ugye a vertex shader megkapja ezeket a csúcsokat szépen egyenként. Át kell transformálnia, mindig ez a feladat a vertex shadernek, normalizált eszközkoordináta rendszerbe. Na de hát ez már normalizált eszközkoordináta rendszerben van, csak annyi a feladat, hogy akkor a harmadik meg a negyedik koordinátát is hozzápasszoljuk, hogy az E=0, a vevéje, a negyedik homogén koordináta pedig 1. Ugye itt nem kívülről nyomom bele a hozzátartozó textúra koordinátákat, mert tudom, hogy a -1, -1 csúcsponthoz a 0-0-nak kell tartoznia, a +1, +1-hez pedig az 1-1. Hát melyik az a transformáció, ami ezt a átalakítást elvégzi? A Descartes koordinátákhoz hozzá kell adni 1-1-et és elosztjuk 2-vel. Tényleg, hogyha ez -1, -1, az 1-1-et hozzáadunk, az 0-0, a 0-0 osztva 2-vel az 0, tehát tényleg itt textúra koordináta az 0-0. Hogyha ez 1-1, 1-1 meg 1-1, az 2-2 osztva 2-vel az 1-1. Az meg ez. Ez kimenet, rasterizáció során ez interpolálódik, megszólítjuk a fragment shader pixelenként megkapja ennek az interpolált változatát, ami szépen folyamatosan megy 0-tól 1-ig, és akkor a textúrázó egységet, vagy a szűrő egységet, vagy azon keresztül a textúrát szépen kiolvassuk, és akkor beírjuk a pixelt. Jó? Csináljunk nem lineáris dolgot is. Itt nem lehet, ugye, mert a további lépéseknél, rasterizáció, vágás, a többi, a hardware úgy is feltételező, hogy háromszögekkel dolgozik. És egy nem lineáris transformáció meg háromszögből nem háromszöget kellene, hogy csináljon. Na de, amikor már különálló pixelekkel szórakozunk a pixel shaderbe, akkor simán eljátszható az, mert most pontokat transformálok, ugye egy pontra meg akármilyen függvény alkalmazható, simán eljátszható az, hogy megkapom a interpolált UV-t, hogy melyik, ez lényegében azt fejezi ki, hogy melyik pixelnek a színét fogom meghatározni, de nem a hozzátartozó U-csillag, V-csillagot olvassuk ki, hanem belerugunk egy kicsit, és odébb megyünk. Például, hogyha az U-ból kivonok 0,25-öt, ugye az U az 0-tól 1-ig megy ebben a textúra térben, kivonok 0,25-öt, ez mit jelent? Hogy a képernyő egynegyedén a kép széle lesz, a képernyő felén az egynegyede, és így tovább. Tehát a -0,25 kivonás az a kép jobbra tolását jelenti. Mi van akkor, hogyha elforgatom a UV-t, amit két koordinátájú pontot, elforgatom 45 fokkal, hát ez azt jelenti, hogy visszaforgatom a képet 45 fokkal. Tehát lényegében, amit végrehajtok a koordinátákra, a textúra koordinátákra, a képnek, a képpel annak az inverze történik. Na nézzünk akkor egyszerű példákat. Ugye normális esetben jön az interpolált U, arról a helyről olvassuk ki, amit az interpolátú jelent, tehát az U és a kiolvasás helye U csillag között egy ilyen U egyenlő U csillag egyenes képzelhető el. Csavarincsunk rajta egyet, mondjuk így. Nem mindenhol, csak egy tartományban, mondjuk a kurzor környékén. Ja, egyébként ezt a rajzot ugye egy dimenzióban ábrázolom, de hát persze majd két dimenzióban fogunk programozni, csak így jobban áttekinthető. Tehát a kurzor környékén csavarincsunk a függvényen, a kurzornak valamilyen R környezetét, tehát jelsugarú körön belül fogom változtatni a kiolvasás helye és ugye a pixel helye közötti függvényt. Először is milyen függvény lehet ez, így ránéz, és ránéz az ember, és rögtön beugrik, hogy a x-köb az ilyen. Jó? Most az x-köbön annyit kell csak változtatni, hogy azért ez az egész azért folytonos legyen, tehát amikor a tartomány szélén vagyok, UC-R, akkor az U és az U csillag megegyezzen, itt a közepén is egyezzen meg, meg itt a szélén is egyezzen meg. Tehát az X-köböt el kell osztani ugye ennek a tartománynak a négyzetével, és vissza kell adni, hozzá kell adni ugye a közepét, és akkor le is lehet ellenőrizni, hogy akkor ezek a határfeltételek teljesülnek. Mi van a közepén, hogyha az U egyenlő UC, akkor ez nulla, de hozzáadtuk az UC-t, tehát akkor tényleg itt vagyok. UC-R-nél, ugye UC-R-UC a köbön az R-köb, azt elosztottuk R, ugye? R-köb, azt elosztottuk R négyzettel, akkor az mínusz R, UC-R az tényleg ez a pont. És ugyanez UC-R-re is. Milyennek a hatása? Ugye ez az érdekes. Képzeljük el azt, hogy egyenletesen lépegetek a képernyőn, ugye látogatom meg a pixeleket, ugye az annyit tesz, hogy az U tengely mentén egyenletes lépéseket teszek, ugye amíg az U egyenlő U csillag egyenest támadom meg, az azt jelenti, hogy a textúrába is egyenletes lépéseket teszek. A dolog változik itt, mert az UC környezetében vagyok, mivel ennek a meredeksége egynél kisebb, ez azt jelenti, hogy az U csillag részen, tehát ahol a texelek vannak, sokkal kisebbeket lépegetek. Tehát egy pixel, meg a szomszédos pixel nagy valószínűséggel ugyanazt a texelt fogja megcélozni, tehát egy texel, az több pixelen tűnik föl, magyarán fölnagyítottam ezt az egészet. Jó, hát nézzük a programot. Ez a képlet van itten benne, textúrázó egység, meg hát tudni kell, hogy interaktív legyen a dolog, hogy a kurzor hol van jelen pillanatban, nyilván áttranszformálva textúra koordinátákba, tehát egy olyan koordináta rendszeren van, ahol a viewport bal alsó sarka a 0-0, a jobb felső sarka pedig az 1-1. Ugye megkapjuk az interpolált textúra koordinátákat, és az a feladat, hogy előállítsuk ennek a pixelnek a színét. Implementáljuk ezt a képletet, ugye az UV-ból kivonom az UVC-t, és négyzetre emelem, most ugye ezek vektorok, tehát akkor először négyzetre emelés a saját magunkkal képzett skaláris szorzás, ugye dot az egy GP utasítás. Ugye a köbre emeléshez még ezt a négyzetet megszorozzuk magával a vektorral, elosztjuk a tartomány sugarának négyzetével, és hozzáadjuk a kurzor pozíciót. Ezek vektorműveletek. És akkor kapunk egy helyet, az lesz a transformált hely, onnan olvassuk ki a textúrát. Hát így, ennek a hatása ennyi. Ezt a BMR-ről szedtem le. Vannak jobb képek is, de hát ott meg esetleg magyarázkodnom kellene a politikai korrektség. Szóval olyan, mint hogyha egy lencsével ugye fölnagyítanám az egész. Jó, csináljunk mást. Például csináljunk ilyet. Nem ilyet, ilyet. Örvény. Hát mi az, hogy örvény? hogy az örvény egy forgatást jelent, tehát mindenkit ugyanazzal a szöggel forgatnék, akkor az egész képet forgatnám el. Az örvénynek a specialitása az, hogy az örvény középpontja sokkal gyorsabban forog, mint a széle. Tehát a forgatási szöget úgy kellene vezérelni, hogy ahogy a középponttól, kurzor pozíciótól távolodunk, forgatási szög csökkenjen. Ugye a TUV az a hely, ahol kiolvassuk a textúrát, amikor egy UV textúra koordinátákkal azonosított pixel színét számítjuk. A TUV az UV-ból forgatással áll elő. Mégpedig ugye nem az origó körül forgatunk, hanem a kurzor pozíció körül, ugye tudjuk azt, hogy ezt úgy lehet megcsinálni, általában a forgatást mátrixszal lehet megcsinálni, de a forgatás előtt ki kell vonni a forgatásnak a fix pontját, jelesül a kurzor pozíciót, elvégezni a vektormátrixozást, mert ez egy kételemű vektor, meg egy kétszer-kettes mátrixozás lesz, és utána vissza kell adni a fix pontot. Ugye ez, ha így járunk el, hogy az UV megegyezik az UVC-vel, akkor ez nulla, visszakapjuk a művelet eredményeként az UVC-t, tehát tényleg ez lesz a forgatás fix pontja. De nem csak az origó körül lehet így forgatni, hanem akármelyik pont körül, most az UVC körül. Mennyi a mátrix, forgatási mátrix? Hát ezt tudjuk, koszinusz elforgatási szög, színusz elforgatási szög, mínusz színusz koszinusz. Ez egy kétszer-kettes mátrix, ez egy beépített típus GLSL-ben. Meg hát a mátrix vektor szózás is képi utasítás. Már csak annyi van hátra, hogy mennyi az elforgatási szög. Na most az elforgatási szöget akkor ezek után moduláljuk a kurzortól való távolsággal, és ahogy megyünk távolabb a kurzortól, egyre kevésbé forgassunk el. Hát kell egy csökkenő függvény, az EAD mínusz az éppen csökkenő függvény, amelybe ugye beírjuk a kurzor és az aktuális pont közötti távolságot. Ugye a lengsz is egy gépi utasítás. Négyzetgyök, meg minden benne van. Tehát ez rögtön megkapjuk. Ugye az alt, meg ezt az alfát, ezt úgy kell kialakítani, hogy a keletkező kép szép legyen. Jó. Most mind a lencse, mind ez a örvény tulajdonképpen csak egy illúzió, vagy egy csalás volt abban az értelemben, hogy a lencsénél fölvettünk egy x-köbös függvényt, és akkor utána rájöttünk, hogy hogyha ezt használjuk, akkor ez úgy fog kinézni, mint a lencse. A örvénynél pedig megfigyeltük, hogy az örvény az tulajdonképpen egy forgatás, ahol a szöget csökkenteni kell a távolsággal, de egyik esetben sem vizsgáltuk meg ezeknek a folyamatoknak az lényegét. Tehát például lencséről beszélek, de egyetlen fénytörés, vagy lencse egyenlet, vagy képalkotási egyenlet nem bukkant föl. Itt pedig örvényről beszélek, de egy darab Navier-Stokes egyenletet nem oldottunk meg, ami egyébként a folyadékmechanikának az alapegyenlete. Nem foglalkoztunk a dolgok struktúrájával, a belső viselkedésével, csak fekete doboznak tekintve ezt az egészet, azt mondtuk, hogy hogyha ezt a függvényt, vagy ezt a képletet használjuk, a dolog olyan lesz, mintha. Ugye ezt viselkedésileg érvényes modellezésnek nevezik. Csináljunk struktúrálisan érvényes modellezést is. Egy példát legalábbis. De itt a példa a következő lesz, tegyünk a képünk elé, amiben gyönyörködünk, egy nagy tömegű bolygót, mondjuk egy fekete lyukat, és akkor nézzük meg, hogy akkor az hogyan változtatja meg a képet. Ugye most akkor háromdimenziósá vált a dolog, mert ugye elé tesszük, hát hogy tételezzük föl, ahol mi állunk, ahonnan nézzük ezt az egészet, az a z egyenlő 0, a kép pedig a z egyenlő 1-en van, és mondjuk a z egyenlő 0,5-ön pedig ott van egy nagy tömegű, de kicsi méretű test, egy bolygó. Ugye Einstein óta tudjuk, hogy az deformálja a teret, meggörbíti a teret, az egyenes meg a fény pedig egyenesen szeret menni, de hát a meggörbült térben az egyenes görbe lesz. És még ugye az is előfordulhat, hogy annyira meg van görbülve ez az egész, hogy a fény nem tud kiszakadni a bolygónknak a vonzás körzetéből, és egyszerűen oda ragad. Ez is egy függvény. Ugye, honnan nézem, és azt kell eldönteni, hogy akkor mit látok. Figyelembe véve, hogy a tér mennyire van meggörbülve a kettő között, és figyelembe véve azt is, hogy melyek azok a pontok, amiknél nem látunk semmit, nem juthatunk el a másik oldalra, mert ugye a fényt maga a bolygó magához rántja. Mit látunk ilyen esetben, hogyha magához rántja a bolygó a fényt, onnan nem jön ki semmi, az fekete lesz. Most nem egy képletet fogunk kitalálni, hanem előszedjük azokat a ismereteket, amit ennél a feladatnál strukturálisan, helyesen föl lehet használni, és ezt fogjuk szimulálni. És ha az ismereteink jók, szimuláció korrekt, akkor a hatás ugyanaz lesz, mint amit a valóságban adott esetben élvezhetünk. Tehát a kérdés az, hogyha van egy bolygónk, a nagy M tömeggel, akkor az mennyire görbíti meg a teret, és ahogy a fény megy végig, az, akkor a fény milyen pályát fog leírni. A kérdés megválaszolásához ugye az ekvivalencia elvet lehet felhasználni, ami annyit mond, általános relativitás elmélet alapelve, annyit mond, hogy a gyorsulás és a tömegvonzás az lényegében ugyanaz, nem lehet a kettőt megkülönböztetni. Ugye ezért van az, hogy elejtünk két testet, ugyanolyan sebességgel esik. Ugye Einstein ezt fejlesztette tovább a következő módon, tehát hogyha be vagyok zárva egy dobozba, az M tömegemmel ránehezedek a doboz aljára, egy szoba aljára, nem tudom eldönteni semmilyen kísérlettel azt, hogy akkor ennek a nehezedésnek az az igazi magyarázata, hogy alattam van egy bolygó, amely ugye F, ez a Newton gravitációs együttható bolygó tömege, szorozva az én tömegemmel, osztva a távolság négyzetével, jellegű erővel vonz magához, vagy pedig azért nehezedek rá a szoba aljára, mert a szoba velem együtt ugye G gyorsulással fölfele gyorsul. Két teljesen különböző dolog, az ekvivalencia elv azt mondja, hogy ezt nem lehet megkülönböztetni egymástól. Ezért esnek a testek egyébként pontosan ugyanolyan sebességgel, függetlenül a tömegektől. Arra vagyok kíváncsi, hogy a bolygó hogyan görbíti a fényt, ezt nem tudnám megmondani, azt viszont nagyon könnyű meghatározni, hogy hogyan görbül abban az esetben a fény, hogyha gyorsulunk. És mivel a kettő ekvivalens, az itt szerzett tapasztalatokat egyszerűen átültetjük erre. Hát nézzük meg, hogy mi történik akkor a fénnyel, hogyha egy derék magasságba a szoba egyik végéből átvilágítok a másik oldalra. Hát hogyha a szoba áll, akkor nyilván ugyanazon a derék magasságon jelenik meg a folt, foton azt fogja eltalálni. Na de hogyha a szoba G gyorsulással nő, figyeljük meg, akkor még a fény tökéletes egyenes pályán átmegy a szoba bal oldaláról a jobb oldalára, addig a szoba fölfelé elmozdult, és az elmozdulás nagyságát az könnyen meg lehet határozni. Egyenletesen gyorsuló mozgás, gyorsuláshoz a kettővel, szóval az idő négyzetével, akkor vegyük a gyorsulást, ugye a G-t a bolygó paramétereiből, gravitációs együttható bolygótömeg, meg a bolygótól való távolság nézete. A delta T-t pedig abból lehet megkapni, hogy mennyi idő szükségeltetik ahhoz, hogy a fény a szoba bal oldaláról átmenjen a jobb oldalára. Hát, hogyha ez a távolság delta S, akkor éppen delta S per C, a C a fénysebesség. Beegyettesítem, megkapom ezt. Még érdemes bekarikázni ugye ezt a három dolgot. Ez F gravitációs együttható C, fénysebesség, ezek állandók, ez a dolog csak a bolygó tömegével arányos, tehát ez egy bolygóra jellemző paraméter, hosszúság dimenziójú, ezt úgy hívják ennek a kétszeresét, hogy Schwarzschild sugár. Ez a Schwarzschild sugár fejezi ki, hogy milyen kicsire kell összenyomni a bolygót ahhoz, hogy az a szerencsétlen úgy meggörbítse a teret, hogyha valaki, akár a fény ezen sugáron belül megközelíti a bolygót, akkor onnan nem tud menekülni. Az ilyen méretű bolygónál a szökési sebesség, vagy ennél kisebb méretű bolygónál a szökési sebesség a fénysebességnél nagyobb volna, ugye, ami nem lehet, tehát emiatt akár a fény se tud onnan eltávolodni. A Földnél egyébként ez egy ennyi körülbelül. Tehát a Földet ennyire kellene összenyomni, hogy az abból a környezetből ne tudjon semmi távozni. Jó, hát nekünk csak egy konstans, hogy ezt szépen akkor levezettük, akkor innentől átültethetjük a dolgot ide, tehát mivel a kettő egymástól megkülönböztethetetlen, ugyanez a képlet érvényes itt is, hogy mennyivel lejjebb fog ez az egész világítani. Mennyivel lejjebb ér a fény a másik falig, azért, mert ez a bolygó meggörbítette a teret. Jó? Hát ezt a képletet kell berakni a programunkba. Itt a pixel shader, ugye a R0, a bolygónknak a Schwarzschild sugara, ugye abban az egységben, amiben minden dolgot nyilván tartunk, most ugye textúra koordinátákban vagyunk, tehát a kép bal alsó sarka 0-0, jobb felső sarka 1-1. Na ehhez képest Schwarzschild sugár 0,09. Ugye kicsiket lépegetünk, ezek a delta S-ek, ezek kicsik, mondjuk 0,001, egy távolságot kell megtenni, tehát durván olyan 1000 lépés kell, hogy a bal oldalról átmenjek a jobb oldalra. Nyilván ez minél kisebb, annál pontosabb a szimuláció. Ugye elindulunk onnan, ahonnan nézem, ahol az E egyenlő 0, az adott pixelen keresztül lépek be ebbe a térbe, hogy az adott pixelt meg az UV textúra koordináta azonosítja. Z irányba megyek, tehát a kezdeti irány az 0,01, és ebben a térben van akkor egy fekete lyuk, mégpedig ott, ahol a kurzor pozíciót tesszük, és a Z egyenlő 0 és a Z egyenlő 1 között, a Z egyenlő 1-en van a kép félúton. Kiszámoljuk azt, hogy milyen távol vagyunk a bolygótól, a két, az aktuális pozíció és ugye a fekete lyuk közötti különbség, itt vektor, annak a saját magával képzett skaláris szorzás, az a távolság négyzetét adja, ugye ez lesz az R2, ez. És addig lépegetünk, amíg el nem jutok a képig, ugye a kép az PZ egyenlő 1, vagy pedig olyan közelre kerültem a fekete lyukhoz, hogy belül vagyok a Schwarzschild sugáron, ugye akkor felesleges tovább szimulálni, mert onnan úgy sincs menekvés. Akkor befejeződött a dolog, ugye nem lehet menekülni. És egyébként pedig a lépés az, amit itt szépen levezettünk. Az aktuális irányba megyek DS-t. Hát természetesen újra ki kell számolni, hogy mi a fekete lyuktól való távolság nézete, mert ez változott, most más pozícióban vagyok. Ez a G-dír, a vonzási irány, a függőleges irány ezen az ábrán, nyilván a P pontból a fekete lyuk középpontja felé mutat. És hát alkalmazzuk ezt a képletet, ugye a dírszeres, a vízszintesen megtett út, a bolygó irányába megtett, ugye a G-dír irányba megtett út, pedig ugye a képlet szerint az R0, osztva a R négyzettel, osztva a négyjel, és a lépés hossznak a négyzetével. Ugye ez lesz az új irány, hát normalizáljuk meg az irányvektorokat, általában egységvektorként tartjuk nyilván. Addig tekerünk benne, amíg vagy be nem rontunk ugye a fekete lyuknak, eseményhozi horizontnak is mondják ezt az egészet. Vagy be nem jutunk annak a belső részébe, és ott úgy is vége, vagy pedig kimegyünk a másik oldalon. Itt ugye ellenőrizzük, hogy melyik eset van. Hogyha sikerült kimenni a másik oldalon, akkor attól függően, hogy hol sikerült kilépni, azt a pontot, annak a pontnak a színét használjuk föl, hát egyébként pedig nulla, nem látunk semmit. Jó. Hát így néz ki. Hát fekete lyuk. És hát transformálja a világot úgy, ahogy kell neki. jó. Most akiben olyan gondolatok keringenek, hogy Istenem, mit vétettem, én csak Java programozó szeretnék lenni, most fekete lyukak közé dobtak, és Schwarzschild sugárral kínoztak, ments meg, azoknak hadd mondjak el még a maradék pár percben néhány dolgot. Egyrészt ez egy abszolút praktikus feladat, ugye egy magára valamit is adó sci-fi filmben néhány fekete lyuknak föl kell tűnnie, amit egyébként önök is meg tudnak csinálni olyan alapelvek alapján, amit egyébként már a korábbi tanulmányaik, ezek szerint a korábbi tanulmányaik szerint ismertek. Tehát az ekvivalencia elvet kell tudni hozzá, a többi logikai úton simán levezethető. Másrészt pedig azért hoztam ezt elő, mert ez szerintem egy remek példa arra, hogy mi az, hogy számítógépes grafika, és kicsit távolabbi perspektívában mi az, hogy informatikus lét. Hát a számítógépes grafika az körülbelül az, hogy hát kell nekem egy robbanás, hóvihar, haj, bőr, vagy olyan virtuális hölgy, akivel fehér neműt lehet reklámozni. Ezek abszolút praxisunkban előjövő problémák. És akkor az ember elgondolkozik, hogy mi ezen feladatoknak a matematikai modellje. Mindig valami matematikai modell kell, mert a számítógép számokkal tud dolgozni. Gondolkozik, megkeresi, leimplementálja, az implementáció része a legkönnyebb az egész. Ezt azért mondom, hogy a házi feladatot is próbálják így megközelíteni. Ne a programozásra koncentráljanak, hát azt is tudni kell nyilvánvalóan, nem lesz senkiből profi futballista, aki nem tud futni, de a futball az nem céltalan rohangálásból áll. De egyébként az informatika is ez. Az informatikus lét meg úgy néz ki, hogy hát kéne egy könyvelő program, vagy egy bérszámfejtő, ami a fekete dolgokat is kezeli, de persze az adóhivatalnak nem jelenti be. Vagy kellene egy program, ami a paksi atomerőműnél a megbízhatóságot majd hitelesíti, vagy kellene egy olyan alkalmazás, ami lehallgatja másoknak a beszélgetését, vagy amelyik éppen detektálja, hogy ilyent lehallgattak-e vagy sem. Vagy részecske bomlásnál a melléktermékek alapján megmondja, hogy hol és miért történt, mikor történt. Amikor majd informatikai feladatokat végeznek, ilyenekkel fognak. Én egyébként ilyenekkel találkoztam, ezek is mind konkrét példák. Ilyenekkel találkoznak, és akkor az ember, amikor elmondják neki, akkor elsőre egy szót nem ért az egész. Hát föl kell nőni a feladathoz. Jó, most már a háromdimenziós grafikába nem kezdenék bele, ugye egy jó hír az, hogy a kétdimenziós befejeztük, és hát az is jó hír, hogy az igazán izgalmas dolgok ezután jönnek, de hát nyilván az lényegesen nehezebb lesz, mint amiről idáig szó volt. Ugye fél év elején ígértem matematikát, fizikát, meg programozást a fél évre. A matematika meg programozás már volt. A következő órán ugye akkor fizikáról lesz szó, mert a háromdimenziós grafikában az optika analógiáját fogjuk használni, azt fogjuk szimulálni azért, hogy olyan képek keletkezzenek, amit a mindennapjainkban megszoktunk. Tehát szükségünk van azokra a matematikai modellekre, amit majd a programjainkban beépítünk, és akkor ezek a matematikai modellek pedig a fizikai valóságot fogják visszatükrözni. Na jó, hát addig megírják szépen a házi feladathoz. Köszönöm a figyelmet.